tartományi választás lesz. Itt az AfD 42%-on áll a mérésekben, még egyszer ki kell mondani, 42%-on áll, és az őt követő három párt, CDU, Balpárt és a szociáldemokraták együttesen 43%-on állnak. Szóval egy mandátum különbség van az eddigi úgymond demokratikus blokk és az AfD között.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Határok nélkül Veres Emese gyöngyvérrel.
Mai műsorunk tartalmából:
mind nemzetiségi szinten ruszinokat, magyarokat, románokat összetudta önmagában kapcsolni, a nemzetiségi villangásokat gyakorlatilag egyházi szinten le tudta csillapítani Kárpátalján, abban az őpüspöki időszakában.
Emlékalbum jelent meg Sztojka Sándor kárpátaljai görögkatolikus pap emlékére.
Annak idején, a 90-es évek legelején ez a folyóirat úgy indult, hogy a Kárpát-medence vagy Kelet-Közép-Európa kisebbségeire hívja fel a figyelmet. És ez alapvetően egy tudományos folyóirat, ahol mindenek előtt kisebbségtörténet, kisebbségpolitika, szociológia, demográfiai írások jelennek meg, illetve túlnyomó többségben ilyen tematikájú lapszámokat szerkesztünk.
Bemutatták a Prominoritate folyóirat legújabb lapszámát.
Elmondhatjuk, hogy a csodát is ünnepeljük, meg a közösségnek az erőnlétét, egy-egy közösségnek az összetartozását, egy-egy közösségnek az újbóli lendületvételét, egy-egy közösségnek a nemzedékeket felnevelő vállalását, szolgálatát, eltökéltségét, szívóságát.
80 éve alakult a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. Üdvözlöm Önöket, Veres Emese Gyöngyvér vagyok. Következnek témáink bővebben. Sztojka Sándor görögkatolikus püspök korának egyik legbefolyásosabb embere volt Kárpátalján. Emellett a szegények elkötelezett támogatója. 1932 és 43 között vezette a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyét, abban a korszakban, amikor Kárpátalja csehszlovák fennhatóság alá került, és nehéz volt a megélhetés. Sztojka Sándor tevékenysége a hét és kitartás példája a kárpátaljai görögkatolikusok számára, akiket az elkövetkező közel fél évszázad során a szovjet uralom alatt üldöztek, egyházukat betiltották, és csak 1989 óta gyakorolhatják újra szabadon hitüket. Sztojka Sándor emlékére most egy albumot jelentettek meg, Iváncsik Attila összeállítása.
Beregszászon az Ortutai Elemér görögkatolikus központban mutatták be a Sztojka Sándor életéről és munkásságáról szóló emlékalbumot. Szakál Imre, a Beregszászi Egyetem rektorhelyettese kiemelte: Sztojka Sándor püspöksége alatt minden nehézség ellenére felszentelt 128 papot, 76 templomot és iskolákat épített.
Szerepe megkerülhetetlen, részben azért, mert nagyon különleges történelmi korban élt. A két világháború közötti Kelet-Európa, de tulajdonképpen egész Európa egy nagyon sajátos átmenetben találta magát az első világháborút követően, ami gyakorlatilag a második világháború végéig tartott. Aminek az egyik nagyon fontos jellemzője volt egyébként az államnak a visszahúzódása. A háborús összeomlás, az új állami határoknak a kialakulása, az erőszakcselekményeknek a folytatódása a háború után, ez tulajdonképpen az emberekben azt a benyomást keltette, hogy az a fajta állam, amit ők korábban ismertek, legyengült, és nem tudja ellátni a feladatait is. Ebben a helyzetben egyébként az egyházaknak és Kárpátalja tekintetében a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyének nagyon fontos szerepe volt, és minden püspök, így Sztojka Sándor püspök is bizonyos tekintetben egy ilyen válságkezelő üzemmódban volt folyamatosan, és úgy gondolom, hogy maga ez a történelmi környezet, ami számára kihívásokat állított, és ő erre megpróbálta a lehetőségéhez képes reagálni, igazából ez, ami az ő szerepét mindenképp felnagyítja. És ebben még azért azt is el kell mondani, hogy maga az a szűkebb közeg, amiből ő mozgott, az is nagyon sok kihívással volt tele. Különböző politikai frakciók között kellett vívódnia, és alapvetően egy rossz gazdasági helyzetben lévő és szociális tekintetben elesett lakosság volt az, amely a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyének a híveit alkotta. Úgyhogy tulajdonképpen ez az, ami én úgy gondolom, hogy mindenképp, és ezekre a kihívásokra adott válaszok azok, amelyek mindenképp alkalmassá teszik őt arra, hogy emlékezzünk rá.
Sztojka Sándor püspöknek sikerült hozzájárulni a nemzetiségek közötti békéhez Kárpátalján és a konszenzushoz a politikai erők között, hangsúlyozza Marosi István, az Ortutai Elemér görögkatolikus központ igazgatója.
önmagában képes volt gyakorlatilag a kárpátaljai nemzetiségeket valahogy összehangolni. Talán találó név az, amit róla szoktak mondani, hogy a legnagyobb rucin, akit nyilván tartanak, vagy ahogy tekintettek rá a rucinok. Tehát mind nemzetiségi szinten rucinokat, magyarokat, románokat össze tudta önmagában kapcsolni, a nemzetiségi villangásokat gyakorlatilag egyházi szinten le tudta csillapítani Kárpátalján, abban az ő püspök időszakában. Másik fontos tulajdonsága volt, hogy a politikai irányzatokat is hasonló módon valahogy ki tudta egyenlíteni önmagában, mintha egyfajta ilyen közös nevező lett volna Szolyka Sándor püspök, és ugyanígy a társadalmi különbségeket is. A szegényebb rétegek Kárpátaljának, mind az értelmiség, a tehetősebb réteg is képes volt vele beszélgetni. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy nem megtanulható, hanem a személyiségéből fakadó képessége volt Szolyka Sándor püspöknek.
Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyarajkú híveiért felelő püspöki helynök arról beszélt, Kárpátalja rendkívül szegény vidék volt. Az emberek nagy része támogatásra szorult. Szolyka Sándor püspök pedig igyekezett hitben, lélekben és anyagiakban is segíteni a nélkülözőket.
Püspöki elmondata is az lett, az Úr lelke rajtam elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Megpróbálta ige hirdetésével vigasztalni a népét, örömhírt vitt a szegényeknek, megpróbálta életével ezt hitelesíteni, és természetesen megpróbálta tetteivel is, amennyire rajta múlott, hogy azokat a szociális akciókat, akár a pászka akciót, hogy minden ruszinnak az asztalán húsvétkor pászka legyen, vagy más módon próbálta segíteni őket, mindig mindent megtett, ami lehetőségeihez mérten lehetett. Mai világban nagyon nagy szükség van erre az együttérzésre. Talán a mai ember elfelejti azt, hogy mit jelent a szegényen élni. Szoktuk mondani, ugye, hogy szegény, szoktuk mondani, hogy negéz, szoktuk mondani, hogy hát itt sem, ott sem működnek úgy a dolgok. De én úgy gondolom, hogy az az igazi szegénység, amiről a püspök ott beszélt, vagy amit élt meg, nagyon-nagyon messze áll a mostani szegénységtől.
A kárpátaljai görögkatolikus püspök Szolyka Sándor emlékére albumot adott ki a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye. A tegnap Budapesten bemutatott folyóirat témája sokkal könnyedebb volt, mint a kárpátaljai emlékalbumé. A Kárpát-medencei gasztronómiával foglalkozik a Prominoritate folyóirat legújabb lapszáma, amelyből kiderül, milyen fontos szerepet játszik a gasztronómia a nemzeti identitás megőrzésében. A nemzeti széttagoltságunk ellenére a gasztronómia arculatai a mai napig megmaradtak szerte a Kárpát-medencében. A lap főszerkesztőjével, Kós András Lászlóval, Király Levente beszélgetett.
Milyen filozófia, célkitűzés, gondolatiság hozta életre ezt a Prominoritate folyóiratot?
Annak idején, a 90-es évek legelején ez a folyóirat úgy indult, hogy a Kárpát-medence vagy Kelet-Közép-Európa kisebbségeire hívja fel a figyelmet. És ez alapvetően egy tudományos folyóirat, ahol mindenek előtt kisebbségtörténet, kisebbségpolitika, szociológia, demográfiai írások jelennek meg, illetve túlnyomó többségben ilyen tematikájú lapszámokat szerkesztünk. Én most már több mint 25 évet vagyok szerkesztője a lapnak, közel 20 éve főszerkesztője, és én azt találtam ki, hogy az egyik lapszám a téli egy picit túllépjen ezen a nagyon-nagyon lehatárolt kisebbségtörténet, szociológia, kisebbségi jogi alapvetéseken, és egy picit könnyedebb téma legyen, de ugyanígy tudományos szándéka, egy tudományos igényel. Ezért volt már közlekedési lapszámunk, volt már Kárpát-medencei borászatokkal foglalkozó lapszámunk, volt Kárpát-medencei zenével foglalkozó, illetve kisebbségi zenével foglalkozó lapszámunk, és hát most ez a gasztronómiai lapszáma úgymond az utolsó ilyen felüdülés, ami egy picit kitekint.
Mert hogy egyedülálló gasztronómiával rendelkezik Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, Erdély, ezt igyekszik egy picit bemutatni ez a mostani kiadvány?
Ez egy különleges kiadvány lett, igen, valóban ez volt a szándék, és ebbe partnerre találtunk a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum munkatársaival, viszont nagyon érdekes, hogy három nagyon különböző tanulmány született meg, és került be a lapszámba, hogy ez a lapbemutatón is elhangzott. Bekerült egy olyan, ami egy balassagyarmatról származó, Erdélyen, Olaszországon keresztül Amerikába karriert befutó, majd Erdélybe visszatérésről gyűjtő Kövi Pál, aki aztán a magyarországi gasztronómia felvirágoztatásáért is nagyon sokat tett. Egy Dréher család, ugye, akik nem magyar származásúak, hanem gyakorlatilag német felmenőkkel vagy német családként költöznek Magyarországra, és az egyik leggazdagabb magyar családdá válnak, és magyar identitásúvá válnak. Illetve hát nem utolsó sorban a Magyarországról a 30-as években távozó Friedler később Flóris néven ismerté vált csokoládé, illetve desszert készítő, aki az angol királyi család, illetve hát nem utolsó sorban Winston Churchill születésnapjára készítette a tortákat. Tehát a három történet nagyon-nagyon különböző, de mind a három valóban arra utal, hogy annyira sokszínűek, annyira szerteágazó ez a kárpát-medencei gasztronómiai élmény, amit Kövi Pál tudott legjobban leírni, hogy a dél-francia észak-olasz, illetve a kínai konyha mellett az erdélyi konyha az, ami igazán meghatározza a világ gasztronómiájába.
A magyar kisebbségek identitása, kultúrája mennyire gazdag más népek, országokéhoz képest?
Azt is mondhatnám, hogy az ember a hasán keresztül indul el valamilyen irányba, ha már itt a gasztronómiáról beszélünk. Teljesen egyértelmű és elhangzott itt is, hogy múzeumnak van egy több éve, majdnem egy évtized elindított kiállítás az édeskövetek, ami magyar desszerteket mutat be nemzetközi térbe, és hát kiderült jó néhány országban, hogy ezek a desszertek ismertek és köztudottak. Nem utolsó sorban Rigó Jancsi horvát nemzeti desszertként is ismert. De ugyanezt mondhatom, jó néhány olyan van, amit nagyon nehéz elhatárolni.
Rákóczi túros,
pont igen, de annak is van egy olyan román változata, ami most nem jut eszembe a neve, hogy ők miként használják, de igen, hogy valóban átvesszük egymástól, és inspirálódnak a népek, nemzetek konyhája is. Van egy fantasztikus gasztroantropológus, Mircsák Rózának hívják a Szilágyságba, aki úgy tud románul beszélni fél órán keresztül az erdélyi gasztronómiáról, hogy nyelvileg semmit nem értünk belőle, hiszen folyamatosan magyarról románra fordított szavakat használ ebbe a történetbe. Ezek fantasztikus sztorik. Abból adódóan, hogy azért a Kárpát-medence egy elég nagy földrajzi terület. Nagyon nagy különbségek vannak, hogyha úgy tetszik, a felvidéki és az erdélyi, vagy a barcasági csángók, és mondjuk a Fiume környéki magyarok közötti kultúra is teljesen más, vagy sokszínű. Ezekben egyértelműen benne van az is, hogy a szomszédos, vagy az együtt élő nemzetek, népektől átveszünk mi magunk magyarokként is, illetve nem utolsó sorban átadunk mi magunk is, ahogy a gasztronómiát is mondtam. Ugyanilyen a népviselet, ugyanilyen a népzene, ahol ezek a fajta áthallások nagyon-nagyon megjelennek. Elég Bartók Bélára gondolni, aki ugye hatalmas népdal kincset gyűjtött Erdélybe, Magyarországon, és nem utolsó sorban egyébként Románia szerte is, tehát Románia területén is. Ezek minden területen jelen vannak. Tehát azt kell mondjam, hogy a kultúra bármely szegmensében, az irodalomban is ugyanígy jelen vannak. Az a erdélyi száz irodalom, amit megél, azt mi erdélyi magyarok egyértelműen értjük és értelmezzük, és tudjuk, hogy az rólunk is szól, miközben németül írodott. Azt gondolom, hogy evidenciák, hogy ezek léteznek, működnek, és ebben mi nagyon-nagyon-nagyon sok színűek tudunk lenni, és nagyon-nagyon sok különböző régiója van a Kárpát-medencének, ahol a magyar kultúra nem csak hogy otthon van, hanem átvesz, és ugyanakkor átad kulturális impulzusokat.
A nemzeti széttagoltság, de a más nemzetiségekkel való együttélés is egy sokszínű kultúrát eredményezett a Kárpát-medencében. Ebből kaphattak ízelítőt a Prominoritate folyóirat olvasói is, de a délvidéki Pancsova magyar közössége is, amely ünnepelt. Éppen 80 éve, 1946. június 4-én alakult meg a településen a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. A közösség a Nemzeti Összetartozás napja jegyében ünnepelte meg a jubileumot. Mindenki örömére megtelt a nagy terem, ünnep volt a javából. Konya Kovács Otília is az eseményen járt.
Kemény Mária, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület oszlopos tagja.
Nagyon örültünk, hogy végül elkészült ez a helység, mert ugye 3 évig tartottak a munkálatok, és meddig készültünk, és nagyon örültünk, jó hangulat volt, énekelve takarítottunk, és most még nagyobb öröm van bennünk, mikor lássuk, hogy teli van a terem, és hogy bebírjuk mutatni azt, amit mi itt szoktunk csinálni, úgy szeretettel énekelünk. Sajnos táncosok most nincsenek, de én remélkedem egy nap, hogy lesznek, hogy majd jön még negyedik gyerek ezután, de van utánpótlás, úgyhogy nagyon örülünk.
Ki mindenkivel foglalkozik?
Nekem van két énekcsoportom, a Pántlika énekcsoport, aki már ugye 8 éve működik. Most sajnos hára nem bírtak eljönni egyetem, és akkor nem élnek itten, nem bírnak mindig eljönni, úgyhogy most máma csak hárman lépünk fel. És a fiatalok, a Lángvirág énekcsoport, meg kell mondjam, hogy egyik kislány Pancsováról jött, a másik Hertendi falváról, és a harmadik és negyedik Székelykevéről. Úgyhogy összetartozunk, és ez is fontos számunkra, magyaroknak itt a Szórványban, hogy van ez az összetartozás. Nagyon örülnek, nagyon lelkesek, és nekem is ezt az örömet ébresztik, hogy akarnak tanulni énekeket, szeretnek énekelni.
Erős Mária kiállítását láthatja itt a nagy közönség. A Székelyvarottasból a legszebb munkái vannak itt.
Hagyományos Székelyvarottas, amit én már gyerekkoromban megtanultam, és azóta is csináltam, csinálok, úgyhogy átlagban olyan kézi munka, ami a lakásokban megfelel. Vannak párnák, falvédők, terítők, akkor ilyen apróságok, valami táska, meg mit tudom én, még ilyes valamit, így, hogy...
Bibliának a fedő.
Igen, ugye? Na az is, persze, azt is. Hát azt szeretik a templomban, amikor mennek, akkor szeretik az emberek, hogy a Biblia, meg az énekeskönyv szépen nézzen ki.
Az ősök hagyományát, ezt a székelyvarottast, gondolom, hogy nem sokan próbálják az utókornak átmenteni, de miért? Mert nyilván, hogy nagyon nehéz.
Igen, ez hagyományos székelyvarottas, amit csak mi csinálunk. Székelyek, ez szálánvarott hímzés, ami számolásra viszünk át nagyon jó minőségű anyagra, és számolásra vigyük át. Nagyon aprólékos munka és sok időt igényel, és tévedés nincsen, mert ha egy szálat eltévesztesz, akkor tovább nem lehet varni, ki kell bontani. Úgyhogy elég nehéz, gondolom. És a másik dolog az, hogy ha megfordítsuk a visszáját, ott is minden szál helyén kell álljon, csomó nincs, se előtte, se utána. Úgyhogy a kezdésnél és a befejezésnél és a cérnát el van dugva, úgyhogy nincs sehol csomó.
Egy nagyon szép jubileumot ünnepel a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 80 éves múltra tekint vissza. Ranc Károly elnök, mi mindent rejtett ez a 80 év?
Nem csak 80, van itt több, mint 80, 150-60 évvel is ezelőtt mondjuk a Gromon Dezső férfi kar már jelen volt, aki abban az időben nagyon benne volt a magyar kultúrának az ápolásában. De hát múltak jött az első világháború, második világháború, és 1946. június 4-én meg lett alapítva a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. Akkor több néhány százan voltak magyarok, akik egyhangon elfogadták ezt az indítványozást, és na, ma mai napig is élünk. Többé-kevésbé minden nap a kilincs megnyílik, jó néhányszor jövünk, megyünk, vagyunk.
Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, mit mondaná ennek az ünnepség kapcsán?
Elmondhatjuk, hogy a csodát is ünnepeljük, meg a közösségnek a erőnlétét, egy-egy közösségnek az összetartozását, egy-egy közösségnek az újbóli lendületvételét, egy-egy közösségnek a nemzedékeket felnevelő vállalását, szolgálatát, eltökéltségét, szívóságát, és ez azt gondolom, hogy itt a délbánságban még fokozottabban igaz, és azt is nagyon fontosnak tartom minden ilyen alkalommal, amikor itt vagyunk Szórványban, a Sziget Magyar vagy Szórvány Magyar közösségekben, hogy elmondjam, hogy tanulni jön ide az ember, és pont ezt tanulni, hogy milyenné válhat egy ünnep, amikor egy kis közösség a megmaradásáért nap-napra rá küzd, de ebben a küzdelemben ott van egy édes öröm az, hogy minden héten itt vannak együtt, többször egymásra csodálkoznak, megörülnek a másiknak, semmit, hogyha ez a tömbben nem így volna, nem mint hogyha ez a tömbben nem így működne. Azt gondolom, hogy az egymásra való odafigyelés itt még erőteljesebb. És az, hogy miként tudja ez a 80 év alatt bevonni akár a Petőfi, az újabbnál is újabb generációkat, vagy miként tudja megtartani a középkorosztályt, vagy az idősebb korosztályt, akár a 90 évesekig itt Erdei Ernő bácsira is gondolva, vagy Balassa Júlia nénire is, azt mutatja, hogy ahogy a régi családmodellek is mindenkire oda akarnak figyelni. És ezért jó ide betérni, érzi ezt az ember itt most a felújított színházterem falai között, hogy nagyon komoly története és nagyon komoly történelme van ezeknek a falaknak, ezeknek a deszkáknak itt a padlón, vagy a színpad deszkáinak, hiszen volt itt annó operettest, volt itt folyamatosan színjátszó élet, néptáncos élet is, és most megmaradt az irodalmi élet, megmaradt az ismeretterjesztő élet, a mesemondó élet, a népi ének élet, és csodálatos, és felemelő az, hogy például itt található a Délbánsági Szórványközpont irodája is.
80 éve alakult meg a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. Ezt ünnepelte a közösség a Nemzeti Összetartozás napján.
Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
Lovas bemutatók, parasztfogathajtóverseny, néptánc, népzene és egyéb bemutatók tartították az 5. Barcaói falusi lovas napokat Brassó megyében. Ugyan égi áldásból sem volt hiány, a két nap alatt többször kellett az esernyő, de a fesztiválon mégis jó hangulat uralkodott. A szervező Balogh György Egyesület elnökét, Sipos Zoltánt hallják.
Az elmúlt 5 évben hozzászoktunk jóhoz, rosszhoz, széphez, csúnyához, bátorításhoz és ellenszenvhez egyaránt. Én azt gondolom, hogy Barcaui falu ismét bizonyította, hogy méltó ősei gondolatvilágához, méltó ősei emlékéhez, ugyanis az időjárás függvényében egy valóban szép és felemelő rendezvény sikerült létrehoznunk, ahol ismét a lovak, a lovas kultúra került előtérbe, viszont emellett ott voltak a barcasági értékeket hordozó néptáncosok, akik tudásuk legjavát hozták el erre a rendezvényre. Egy szóval jónak értékelem ezt a rendezvényt.
Miért éppen a ló került a középpontba? Természetesen, ha megnézzük Brassó megye, vagy egyáltalán a tágabb régiónak a rendezvényeit, akkor nincs ilyen jellegű.
Szükségét éreztük egy olyan rendezvény létrehozásának, ami nincs a vidéken, ami nincs Brassóba és nincs a barcaságon. A ló első sorba azért jött kapóra, mert egy olyan állat, ami képes az embereket kimozdítani a természetbe, kultúrát hordoz, értékteremtő, és az egyetlen olyan állat, ami képes az embert kimozdítani a természetbe, úgyhogy átlépje a saját komfortzónáját. Ugyanakkor nekünk barcasági magyaroknak sajátos viszonyunk fűzhet az állathoz, ugyanis itt Barcaui faluba a mi őseink a csiporka csinálás mellett fuvarozással is foglalkoztak, és hogyha olvasmányi emlékeim nem csalnak, ezek az állatok fuvarozták akár Bukarestig, olykor a értékes és egyedülálló barcaui falusi kerámiát.
A barcasági magyarságnak nincsenek hagyományőrző egyesületei, nincsenek olyan lovas kaszkadőri, akiket meghívhattak, de hát a Székelyföld közelsége ezt a kérdést is megoldja, és így a régiók közötti együttműködés is megvalósul.
5 évvel ezelőtt, mikor elkezdtük ezt a rendezvényt megszervezni, 2 dolog hiányzott a képletből. Nem voltak lovaink, és nem volt tudásunk arra nézve, hogyan kell egy rendezvényt tető alá hozni. Így hát székelyföldi lovas ismerőseinkhez fordultunk segítségül, akik készségesen jöttek, segítettek, fantasztikus produkciókat hozva el Barcaui faluba, a barcaság szívébe. Ugyanakkor nem csak Székelyföldről beszélhetünk ebbe az esetbe, hanem Felvidékről és Magyarországról is természetesen.
És ahogy ön mondta, bemutatkozhattak a helyi tánccsoportok és a helyi egyéb csapatok is, hiszen épp úgy fellépett az egyháznak az asszonykórusa, mint a barcaui falusi iskolások is, de természetesen a többségi nemzet is megmutathatta értékeit.
Mi így vagyunk sokszínűek Barcaui faluba és a barcaságon.
5. alkalommal rendezték meg a barcaui falusi lovasnapokat Brassó megyében. Az Egyesült Államokban azonban a keleti rész egyik legnagyobb és legrégebbi múltú magyar fesztiválját tartották az elmúlt hétvégén New Brunswickban. A New Jersey állambeli város régi főutcáján ilyenkor a magyar az általános nyelv. Az évszázados magyar intézmények megnyitják kapuikat. A bevétel pedig működésüket segíti. Nárai Balázs járt az eseményen.
New Brunswick régi főutcája ismét megtelt magyar szóval, magyar zenével, sőt a lángos, a kolbász, a pecsenye, készült a gulyás, a kürtős kalács, és volt rétes, zserbószelet, na meg pilóta keksz is. És népzenét játszó zenekarok, de hogy a kultúrát széles értelemben vegyük, volt mulatos zene is élő előadásban. New Brunswick az Egyesült Államok első magyar települései közé tartozik, New Jersey államban, vagyis azon települései közé, ahol a magyar közösség meghatározó volt hosszú ideig. A város jó részét foglalták el a magyarok által lakott utcák, intézmények. Így a Magyar Atlétikai Klub, a Katolikus Templom, a Református Templom és további szervezetek székházai, a Cserkészek, az Amerikai Magyar Alapítvány és a Magyar Múzeum. Ezek voltak az elsődleges helyszínei a fesztiválnak is. Az ezeket összekötő utca és a mellékutcák mentén pedig árusok voltak, a nagy színpad és kisebb színpadok. Nem csak árusok persze, hanem a magyar közösség és szélesebben az amerikai érdeklődők számára tanácsadás is volt. Így állampolgársági ügyekre szakosodott ügyvéddel is konzultálhattak. Christina Portnoy podcastját népszerűsítette, aminek címe Hungarian Heritage Podcast, azaz Magyar Örökség Podcast. All the parts from getting from there. Elmondta célja az internetes beszélgetésekkel az, hogy minél több amerikai magyar sorsot mutasson be, hiszen a mikrotörténetek adják össze egy egész közösség történetét, és végső soron a történetet. Ő maga is inkább angolul beszélt, még akkor is, hogy a gyerekkorában sok magyar szó vette körül otthonukban. De ahogy mondta, annak ellenére, hogy angolul beszélt, magyarnak is tartja magát. New Brunswick város magyar gyökerei az 1890-es évekig nyúlnak vissza, így a magyar fesztivál gyökerei is, ami idén folytonos fennállásának fél évszázados évfordulóját is ünnepli. A keleti part egyik legnagyobb magyar eseményét rendszerint június első hétvégéjén szombatján tartják. A helyi magyar táncosok mellett idén is érkeztek Washingtonból a Bátori Néptánc csoport gyerektáncosai. A 44 éve alapított washingtoni Tisza Néptánc Együttes a nagy színpadon lépett fel ismét. Szintén Washingtonból újból meghívást kapott a Szikra Banda, csángó népzenével, több helyszínen adott koncertet és bekapcsolódott a táncházba is. Az egyik fellépés helyszíne pedig a Református templom udvara volt, ami a fesztivál egyik kiemelt helye is volt egyben. Itt koncertek voltak, előadások, és ezek hallgatása közben lehetett megenni az épp beszerzett lángost, kolbászt, töltött káposztát vagy éppen palacsintát. A helyszínt szervező Ötvös Zsolt református lelkész.
Többnyire önállátók vagyunk, tehát ez egyfajta jótékonysági rendezvény is, hiszen rengeteg magyar ételt árusítunk egyetlen nap leforgás alatt, és ezt több hetes, hónapos előkészület előzi meg, de nem ritka az, hogy valaki kezdi a Magyar Fesztivál napját segítségnyújtással a Református templomnál, aztán átmegy a Cserkészekhez, onnan átmegy a Atlétikai klubhoz. Tehát valahogy megvan ez az összetartás és közös felelősségvállalás, és tényleg érezzük azt, hogy egymást segítjük, és a saját magunk közösségét, megkapcsolatait igyekszünk fenntartani azzal, hogy a szervezetek is tudnak működni. Úgyhogy valóban ez egy ilyen különböző életeket átszövő közösségi élet, ahol bár külön szervezeteink, egyházaink vannak, egy nagy közös életet élünk együtt.